Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nem olyan rég megjelent a hvg.hu oldalán egy érdekes interjú, amit Seres László készített Béndek Péter filozófussal, a Magyar Konzervatív Párt leköszönő elnökével. A beszélgetés címe az volt: a magyar nacionalizmus élesen szembefordult a társadalom érdekeivel. Számos olyan kérdést felvetett ez az interjú, amelyeket itt Erdélyben másképpen láthatunk vagy értelmezhetünk. Ezért arra gondoltam, meghívom Béndek Pétert, legyen az Értsünk szót vendége, vegyük fel az erdélyi fonalat. Mi a sérelmi nacionalizmus, hogyan haladható meg? Erről kérdezem.
Ez egy rendkívül bonyolult téma, ugye, mert ez gyakorlatilag fölöleli a történelmünket, ahova Erdély is tartozik, nyilván az utóbbi másfél száz évben is olyan módon is tartozik Erdély, annak ellenére, hogy nyilván több évtizede már nem része a kisebb Magyarországnak, hogy ennek a bizonyos sérelmi nacionalizmusnak a jelentős része az alapvetően trianoni keltezésű, és nyilvánvalóan abból a veszteségből származik, illetve annak a veszteségnek a helytelen vagy egyenesen káros feldolgozásából, amit az ország szétrobbantása váltott ki a magyarokban. Na most ráadásul ez még azért régebbre is visszamegy, mert magát a trianoni kérdést, amit én nyilvánvalóan nem tudok egy ilyen rádióinterjú keretében, meg talán egyébként se rendbe tenni, de ezt a trianoni kérdést, ezt már a megelőző évtizedeknek a Nagy Magyarországon, illetve a monarchián belüli rossz kezelése is előre súlyosbította, tehát magyarán nem tudunk mi szembenézni azzal, hogy magyarokként vagy az akkori magyar hegemon etnikum tagjaiként miben voltunk hibásak, mivel segítettük elő magunk is a monarchiának a fölbomlását, részint pedig a történelmi Magyarországnak a fölbomlását. Van egy jelentős adag felelősségünk ebben nyilvánvalóan, noha nyilvánvalóan más jellegű, más terhelő felelősségek is vannak benne. És a sérelmi nacionalizmusra visszatérve, alapvetően ez a fajta feldolgozatlanság táplálja, tehát van egy objektív rétege, azt hiszem, amelyért nem alapvetően azok az emberek, illetve a magyarságnak a többsége felelős, akik egyébként joggal bánják az országnak a szétaprózódását, és adott esetben szívesen visszatérnének egy ilyen alakulatba, ha lehetőségük lenne, hanem elsősorban az a politikai elit a felelősségét, hogy tágabban fogalmazok, az az értelmiségi elit, amely nem csak képtelen volt segíteni ennek a traumának a feldolgozásában, hanem adott esetben ki is használta ezt a saját önös politikai céljaira. Na most ez megint egy hosszabb beszélgetést igényelne, hogy miért volt egyrészt szükségszerű, hogy azért a Trianon utáni kis Magyarország a saját identitáson megőrzése, meg az integritás érdekében ápolja ezt az objektív veszteséget. De volt egy jelentős része ennek a fajta érzékenységnek, amit a politikusok generáltak, az értelmiség generált, részint a saját hatalma, részint az identitása érdekében. És ez az egész egy nagyon bonyolult mechanizmuson keresztül, amiben időközben ráadásul belekerült az antiszemitizmus, és elvezetett Auschwitzig, ami még inkább egy gellert adott ennek a fajta nacionalizmusnak, mert úgy tüntette föl, mint ami országvédő, mondjuk adott esetben a zsidóknak az ország romboló hozzáállásával szemben, és épp ezért ennek következtében Auschwitzot sem sikerül az Auschwitzért való nemzeti felelősséget, vagy általában a zsidó holokausztért való nemzeti felelősséget magunkban tisztáznunk. Ez a probléma, ez ketté szakította gyakorlatilag a magyar politikai kultúrát, tehát a nacionalizmus, ez a fajta sérelmi nacionalizmus és az antiszemitizmus az sok, túl sok ember szemében egy lapra került, tehát magyarán az antiszemitizmus és a hazafiasság vagy nemzeti érzelem az egy jelentős réteg szemében szinonimákká váltak. Ez aztán tovább bonyolódott a kommunizmussal, illetve a II. Világháborút követő korszakkal, tehát gyakorlatilag egy olyan bonyolult lavina alakult ki, ami sodorja magával a nemzetet és a politikai kultúránkat, aminek a részeit már alig lehet elválasztani egymástól, és ami a legrosszabb, és erre tértem ki az interjúban, a jelenlegi politikai elit sem elég bölcs ahhoz, hogy ezt a lavinát nem megállítsa, de legalább elkezdje reszelni, tehát megpróbáljuk közösen jó szándékkal leválasztani a megérthető dolgokat, a meg nem érthető dolgoktól, ezeket megpróbáljuk egy nemzeti törekvés jegyében tisztába tenni. Tehát magyarán ez folytatódik ilyen értelemben a 20. század, abban az értelemben, hogy ugyanazok a problémák határozzák meg a politikai cselekvést és a politikai elitnek és az értelmiségnek a gondolkodását, amik alapvetően 150 évvel ezelőttre mennek vissza, és csak hogy befejezzem ezt a igen hosszúra nyúlt bevezetőt, az egésznek ráadásul közvetlen köze van a társadalmi szintű mély polgárosodásnak az elmaradásához, tehát hogy nem alakultak ki azok az individualista, kapitalista érdem, meg a nyugat-európai értelemben értékelő reflexek, gondolkodásmód a magyar társadalom jelentős részében, ami ellensúlyozni tudta volna ezt az alapvetően államellő gondolkodást, amelyről idáig beszéltem, mert ugye maga a sérelmi nacionalizmus is, antiszemitizmus ellenesség is alapvetően államelvű vagy állami eszközökkel keltődik és vár orvoslásra, tehát magyarán ez a meghatározó politikai kultúránk, és ezzel szemben nem állíthatunk semmit, ami egyébként az országnak, a társadalomnak az érdekét szolgálná a politikai, illetve társadalmi reflexek szintjén. Remélem nem voltam túl hosszú, de nagyjából ez az, ami ilyen kontextusban mozgunk, és én így értettem a sérelmi nacionalizmust, ami pedig definíció szerint azt jelenti, hogy nekünk állandóan, mint magyar nemzetnek az az alapvető reflexünk, hogy minket mindenki bánt, mi nem vagyunk felelősek semmiért, mi alapvetően mindig jót akartunk, és részint a nemzetiségeink, részint a zsidók, részint most a pedagógusok, meg részint mindenki más állandóan ellenünk fenekedik, és próbálják tönkretenni a magyar nemzetnek az egységét, ami hogyha ezek mind nem lennének, akkor egy borzasztó egységes, rendkívüli, hallatlan boldogságban élő, produktív országot volna képes létrehozni. Úgyhogy ez egyszerűen, hogy nagyon röviden fogalmazok, hazugság.
Ez volt a kritikája a sérelmi nacionalizmusnak, és kb. Pont olyan rövid volt, amennyire röviden össze lehet foglalni 100 évet, vagy ki tudja hány százat.
Sajnálom, igen.
Nem, tehát hogy ennél rövidebben ezt nem lehet elmondani, viszont nem mondtunk még semmit arról, hogy milyen lenne egy korszerű európai, vagy nem tudom, találjon ön jelzőket hozzá, egy nem sérelmi nacionalista kultúra.
A nacionalizmust alapvetően itt kritikai értelemben használom. No, a nacionalizmus szó egyébként nemzeti irányultság, illetve a nemzet szeretete, a nemzeti érzelmek, a nemzet védelme, talán idáig is el lehet menni, nemzet védelme értelmében egy alapvetően pozitív kicsengésű szó is lehetne, hiszen mindenkinek, ugye mi magunk is egy konzervatív párt vagyunk, tehát pontosan tisztában vagyok azzal, hogy a nemzetnek mi az értéke az emberi gondolkodásban, és ugye én magam is ebben a szellemben nőttem föl, tehát az volna nekem a személyes érdekem is, a politikai érdekünk is, hogyha egy olyan nemzeti ideológiát, vagy egy nemzetképet tudnánk képviselni a nyilvánosságban, ami közben összefér a nemzet produktív, tehát termékeny fejlődésével. Most a probléma az, amit kifejeztem az interjúban is, abban a mondatban, hogy a nacionalizmus a tej ellen fordult, az, hogy ezzel a fajta nacionalizmussal, amiről idáig beszéltem, nem lehet a társadalmat modernizációs pályára állítani. Magyarán ahhoz, hogy ez a társadalom versenyképes legyen, tehát azt az elmaradt polgárosodást be lehessen pótolni valamilyen módon, amiről korábban beszéltem, ahhoz a nacionalizmus kell mindenek előtt modernizálni. És tulajdonképpen a kérdés, ha jól értem, ezen erre vonatkozik. Na most ez nem egy egyszerű feladat. Azért nem egyszerű feladat, mert egyrészt a magyar nemzet tagjainak 80-90%-a azon a módon gondolkodik a nemzetről, amiről korábban beszéltünk, és ez a fajta gondolkodás, ez alapvetően ellene van annak az individualista, de az individualizmus alatt egy kooperatív individualizmus, tehát egy együttműködésre képes individualizmust értő felfogásnak, ami lehetővé tenné, hogy a társadalom megtalálja és kifejlesz-e önmagában rejlő értékeket, és a lehető legtöbb ember értékteremtő módon tudjon viszonyulni a közösségéhez, ahelyett, hogy adott esetben a pro vagy kontra a nacionalizmussal él, vagy úgy, hogy fenekedik rá, vagy úgy, hogy kihasználja, de minden esetben rombolja tovább azokat a társadalmi képességeket, amikre hagyatkozunk kéne ahhoz, hogy most beszéltünk Európáról, beszéltünk bármiről, hogy ezek mind lejáratott szavak már, mind értékterelt szavak, és mindenkinek van egy érzelmi képe arról, hogy most akarja ezt az Európát, vagy nem akarja, vagy mit értsünk nyugat alatt, vagy mit ne értsünk alatt. Én csak azt mondom, hogy szükséges volna egy modernizált nemzet tudat ahhoz, hogy egyáltalán fejlődőképes, boldog, ha tetszik, kooperatív közösségre épülő ország lehessünk. Most ezt hogy lehet elérni politikailag? Arra persze van minimális lehetőség. A minimális lehetőség azt hiszem, hogy minimálisan a politikai elitnek nem kéne kihasználni a régi típusú nacionalizmusban számára rejlő előnyöket, amik egyébként a társadalomnak kárt okoznak. Tehát le kéne tennünk végre arról, hogy ezt a nacionalizmust politikai értelemben vessük be, és ez alapján osszuk meg a nemzetet. Ugye ez lenne a minimum ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni ezen az úton. De vannak más elképzelések. Tehát van a magyar nemzetnek egy vékony, de nagyon biztató hagyománya, ami Széchenyitől ered. Ugye Széchenyinek vetette fel elsőként azt, hogy hogyan lehet a nemzetet a saját identitása, a saját önképe megőrzése mellett modernizációs pályára állítani. Tehát ő ezt a fajta ébredező nemzeti érzelmet, ő éppen a modernizáció szolgálatába akartál állítani, és ez a kulcsa ennek az ügynek, hogy hogyan lehetne a nacionalizmus, vagy nevezzük, aminek akarjuk, a nemzeti modernizáció szolgálatába állítani, és erre nagyon alkalmas lett volna a 2010-ben felálló Orbán kormány azzal a hatalmas társadalmi és politikai támogatottsággal, amit azóta élvez. De épp az a borzasztó ebben az utóbbi 5-6 évben, hogy nem csak objektíve rombolják a társadalmi képességeket, hanem elmulasztották azt a lehetőséget, ami egy ilyen hatalmas felhatalmazással jár, és ami lehetővé tette volna egy olyan kulturális változásnak az elindítását, aminek a végén ott lenne egy modernizált, de mégis nemzeti, az ott esetben a nemzetek Európájában jól elférő, nem állandóan a sérelmeit ápoló, vagy nyalogató, hanem egy valóban büszke és termékeny Magyarország. Tehát azt akarom csak összefoglalásként mondani, hogy van ennek egy minimális programja, de van egy hosszabb programja, ami egy hosszú kifutású és egy folyamatos szívós, önreflexív, tehát állandóan az eseményeket visszanéző és a névértékén ellenőrző, értékelő politikai attitűdöt kíván. És ebben a politikai attitűdben meg kéne tudni elvileg egyezni egy olyan politikai rétegnek, olyan politikai osztálynak, amely névleg legalábbis az ország érdekeit tartja szem előtt, és befejezem azzal, hogy sajnos a magyar politikai kaszt, vagy politikai osztály nem alkalmas erre, az alapvetően a magyar politikai osztály, az egy egészében véve egy posztkommunista konglomerátum, vagy így, vagy úgy, ugyanazokat az attitűdöket vallják, amik egy államelvű plusz nacionalisan megspékelt, korrupt, jelentős részben rettenetesen korrupt, és bizonyos politikai, és mindenféle politikai visszaélésre képes csoportnak a jegyeit mutatják.
Most az a különleges helyzet van, hogy a magyar politikai osztályról beszélünk, és a magyar pártok kormány felelősségéről, de Magyarország határain kívül hangzik el ez a beszélgetés magyar állampolgároknak is. Ehhez a bizonyos nemzeti reflexióhoz, vagy ahhoz, hogy a magyar nemzeti kultúra, keresem a megfelelő szót, nem vagyok meggyőződve, hogy itt a kultúra a legjobb, de hogy ez a nemzetközösség, ez valamilyen módon találjon egy új helyet magának, vagy egy másat, mint amit ahogyan eddig működött, mit tehet hozzá, vagy mit tehetne hozzá az a reflexió, ami itt születne Erdélyben, magyar állampolgárok, vagy kettős magyar állampolgárok között?
Az erdélyi magyarságnak kulcs szerepe lehet abban a tekintetben, hogy fölfogja a saját érdekét, identitásának, és ha tetszik a helyi körülmények között, etnicitása megőrzésének érdekét, érdeke és a magyar nemzet, a kis magyarországi törzs nemzet modernizációja közötti összefüggést. Tehát amíg a kis Magyarország ugye nem képes vonzó alternatívát nyújtani kultúrájában, képességeiben, vonzerejében, mondjuk ha Erdélyről beszélünk, a helyi románsággal, vagy szássággal, vagy más etnikumokkal szemben, addig nem várható el, hogy a magyar kisebbség Erdélyben ugye szükségesnél nagyobb, de szerintem én úgy látom csökkenő lojalitással viseltessen a kis Magyarország iránt. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha valamilyen módon az erdélyi magyarság a rendelkezésre álló csatornáink keresztül tiltakozni tudna a jelenlegi magyarországi politikai tendenciákkal szemben, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz, mert hiszen alapvetően névleg legalábbis egy olyan jobboldali párt van hatalmon, amely annak idején a legitimitása egy részét a kettős állampolgárság iránti összefogásban vagy kampányban alapozta meg, mondjuk az akkori szocialista párttal szemben. Tehát a magyar nemzeti közösségnek a nagy része természetesen pozitívan viszonyul ehhez a jelenlegi jobboldali párthoz és jobboldali típusú kultúrához. De itt sajnos azt a fajta, és itt Sütő András tudnám említeni, hogy több más jeles korábbi, még a szocializmus, illetve a Ceausescu rezsim utolsó évtizedeiben alkotó magyar szerzőkre tudnék utalni, hogy a helyzet még bonyolultabb annál, mint amit akkor szembe kellett nézniük, akkor ugyanis a frontvonalak viszonylag világosan rajzolódtak ki, de manapság ennél annyiban nehezebb a helyzet, hogy azokkal szembe kell tudni föllépni, akik a mieink. Tehát azzal a fajta jobboldali rezsimmel kell szembenéznie a magyar kisebbségnek önmaga identitása és önmaga kultúrájának megtartása érdekében elsősorban, amelyik neki elvileg szövetségese kéne, hogy legyen.
Megmondom, hogy itt most a rádió hallgató miért ijedhetett meg feltételezéseim szerint. Évek óta, vagy évtizedek óta, legalább egy évtizede azt hallja, hogy itt van egy polgári erő, és van egy nemzeti erő. Ez a fiktív vagy általán feltételezett hallgató ragaszkodna ehhez a nemzeti politikához, mert számára ez nyújt biztonságot, értéket, ez a fontos. És azt gondolja magában, hogy ha én kritizálom a nemzeti, a polgári politikai erőt, akkor a nemzetit és a polgárit kritizálom. Alásom, nehezítem a helyzetét.
Igen, na most ezért húztam alá ennek a feladatnak a roppant bonyolultságát, akár összevetve a korábbi helyzettel is. Itt realistának kell lennünk, és bátornak kell lennünk avval kapcsolatban, hogy mi a teendő egyrészt, és nagyon világosan kell látni másrészt, hogy mik a célok. A célok az, hogy egy jól működő, nem 15 milliós, mert nem tudjuk mennyi, de egy 13-14 milliós magyar, tágabb magyar nemzet megtalálja a számítását, remélhetőleg az Európai Unión belül, és ehhez megfelelő erős identitása legyen, de közben a büszkesége megalapozott legyen, olyan alapokon állhasson, amely lehetővé teszi, hogy ez a fajta nemzeti közösség versenyképesen tudjon beépülni Európába, tehát készségei legyenek a polgárosodást illetően, a piacgazdaság való bekapcsolódást illetően, a nyelvi, kulturális reprodukcióját, újratermelődését illetően. Na most mindaz, amiről beszélek, az csak úgy lehetséges, hogy egy olyan anyaország irányítja ezt a hajót, amely maga is rendelkezik ezekkel a jellemzőkkel, tehát versenyképessége mi egymással, nem sorolom újra, és az országot alapvetően az Európai Unió nem okvetlenül a jelenlegi, mert ez ami sok kritikára ad okot, de általában az Európai Unió szabadságra, demokráciára, kulturális autonómiákra alapuló intézményein belül képzeli el. Ha ez nem így van, akkor a magyarság számkivetett lesz Európában, önmaga nem lesz képes megtartani azokat az értékeket, amikről beszélek, ideértve a saját identitását is, hanem óhatatlanul is, főleg a kisebbségi magyarság be fog olvadni azokba a sikeresebb nemzetekbe, és látjuk, hogy Románia bizonyos szempontból, ami az utóbbi éveket illeti mindenképpen, öles lépésekkel halad részint már el Magyarország mellett, de zárkózik föl mindenképpen, és ezzel egy olyan vonzerőt fog nyújtani a helyi fiataloknak, akik már zárójelbe teszik a saját identitásukat is, csak hogy részesei lehessenek egy másik nemzet közös sikerének. Most itt nem bonyolítom a kérdést azzal, hogy ez Románián belül hogyan zajlik, meg milyen politikai viták vannak ezzel kapcsolatban, csak általában arról beszélek, válaszolva az ön kérdésére, hogy egy nagyon nehéz és az eddigieknél is világosabb elhatározást kell tenni, és egy ilyen fajta elvárással kell tudni viszonyulni, avval az egyébként még mindig előnyben részesített politikai erővel szemben, amelyik jelenleg Magyarországot kormányozza, de rossz irányba kormányozza, aminek nem hosszú távon, hanem középtávon negatív következményei lesznek a kisebbségi magyarokra nézve is, akár Erdélyben, akár Kárpátalján, akár máshol.
Ha a magyarországi közéleti anyagokat követi az ember figyelmesebben, akkor arra figyelhet fel, hogy egyre gyakrabban találkozik a konzervatív politikai szerveződések, arcok, nevek megjelöléssel. Úgy, hogy néhány évvel lehetett hallani, hogy neves baloldali értelmiségiek találkoztak Imit-Tamót, most neves konzervatívok ültek össze ebbe vagy abba a kávéházba. Tehát lehet ilyen történetekkel találkozni. Ön a konzervatív párt politikusaként is beszél most itt, bár én, mint filozófust kerestem meg. Önnek mit jelent ma a magyar konzervatív politika? Lehet-e arra egy rádióképes meghatározást adni?
Hát az, hogy a magyar konzervatív politika ma mit jelent, az más kérdés, mint hogy én mit szeretném, hogy jelentsen, vagy mondjuk a mi politikai szerveződésünk az milyen jellegű konzervatizmusnak az érvényesítésére törekszik. Ugye konzervatizmusban többféle van. Általában a konzervatizmus az nem is ideológia, hanem egy gyakorlat, egy politikai gyakorlat. ami bizonyos értékek, identitások vagy intézmények megőrzésére koncentrál alapvetően. Na most ilyen szempontból a mai kormánypárti gyakorlat is konzervatívnak tekinthető elvileg. Ugyanakkor azzal, hogy borzasztó erős állami beavatkozással szűk politikai csoportok érdekében csoportosítják az erőforrásokat, blablabla sorolhatnám, élesen szembe megy azzal a nyugatias típusú konzervatív képpel, ami alapvetően a polgári közösségek, illetve a szabadság megerősítésére irányult. Tehát a kérdésére a válaszom, a mai magyar, vagy a mai modern nyugati konzervatizmus alapvetően a politikai szabadságok, az egyéni és társas autonómiák megerősítésére, a hagyományok erősítésére irányul, egy kiszámítható világot akar létrehozni, amely alapvetően a természetes, például a családi közösségek és a mesterséges közösségek, különböző klubok, mi egymás társaságoknak a mindennapjaiból táplálkozik. Na most ez nem a mai magyar kormány gyakorlata. Most azok az értelmiségek viszont, akik ön is említett, és valóban talán erősebben hallatják szavukat azok, akik korábban még az Orbán kormányban bíztak, különösen az első Orbán kormány teljesítmény alapján, ugye még a 2000-es évek elejéig, az évezred fordulón, de a második, illetve most már a harmadik Orbán kormányból igen erősen kiábrándultak, és egyfajta, legalábbis egy intellektuális kört hoznak létre újra, és földolgozzák ennek a tapasztalatait, de nem politikai alapon. Ezek alapvetően nem politikai szerződések, hanem olyan nevesebb személyiségek, akiknek korábban elég jelentős közük volt az Orbán kormányhoz is, illetve ahhoz a fajta ideához, amit talán konzervatívusnak lehet nevezni, de belátják, hogy ez a fajta ennek a fajta ideának nem az Orbán kormány a legjobb letéteményese már, és itt gondolok, mint amely Sólyom László volt köztársasági elnökre, aki szintén megjelent egy ilyen konzervatív körnek az ülésén. Ezek alapvetően megpróbálják most ellentartani, legalábbis szellemi tekintetben, de hogy is mondjam, ez egy rendtenetesen vékony törekvés még ebben a pillanatban. Tehát úgy, hogy körülbelül olyan vékony, mint amennyire a mi pártunk, ugye a Polgári Konzervatív Párt vékony lehetőségekkel rendelkezik még az országban. Egyszerűen az ország nem, illetve a közgondolkodás az nem készült fel arra, hogy egy más típusú, ha tetszik, egy más típusú konzervatizmusban gondolkodjon, egy más típusú jobboldaliságban gondolkodjon, mint az a fajta államelvű demagóg, sajnos rettenetesen korrupt gondolkodás és antidemokratikus gondolkodás, amiben a jelenlegi Orbán kormány, működik. Egyelőre én várnék azzal, hogy itt nagyon optimista legyek, remélhetőleg ezek a csoportok össze fognak találkozni, sőt remélhetőleg előbb-utóbb a politikai reprezentációjuk iránt sem lesznek szégyenlősek, mert különben ennek nem lehet politikai ereje, tehát ez még a maga fejlődési pályáján ez még egy-két év legalább, míg ennek valóban érezhető jelei lesznek.
Utolsó kérdésként azzal magyarázta a konzervatív párt éléről való visszavonulását többek között, és hát az eddigi kezdeményezések sikertelenségét, hogy beszélő párt, vagy beszélő gyakorlatot folytatott, és ennek most nincs itt az ideje, vagy közege. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a pártnak egyrészt feladata volt egyfajta konzervatív kultúrának a feltámasztása, megint utalok vissza Széchenyire, illetve még egy-két kevésbé ismert szerzőt az utóbbi 150 évből lehetne említeni. Tehát célja volt annak a fajta modernizáló konzervativizmusnak az újra megalapozása, ami legalábbis azt hiszem, hogy eszmei szinten sikerült. Tehát alapvetően gondolatok, szavak köré épülő politikai stratégia volt ez kezdetben, amely megnyert magának egy bizonyos számú embert, főleg értelmiségben, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy sikeresek vagyunk. Abban a szempontból viszont, hogy a közvélemény mennyire sikerült befolyásolnunk, tehát hogy mennyire jelentünk meg a nyilvánosságban azon túl, amit egy blog, vagy egy Facebook, vagy különböző kisebb utcai rendezvényeknek a lebonyolítása jelent, abban viszont nagyon nem voltunk sikeresek, ami annak köszönhető, hogy nem sikerült elég erőforrást, embert és anyagiakat megmozgatni abban az értelemben, és a nyilvánosságot sem sikerült elég jelentősen megnyernünk. Hát abban az értelemben, hogy minél több emberhez el tudjunk jutni, és szisztematikusan el tudjuk magyarázni az, hogy szerintünk hogy működne egy ország, egy jó ország. Ez nem sikerült, és én azért mondtam le, mert egyrészt én személyemben azt hiszem nem vagyok alkalmas arra, hogy egy ilyenfajta közvetlenebb és a mai magyar politikai valósághoz jobban illeszkedő politikai mentalitást győzelemre tudjak vinni. Tehát ez egy más típusú személyiség kell alapvetően, és ideális volna egy olyan személyiség, aki eleve jobban ismert az országban, tehát nagyobb média visszhangot kap bármilyen szereplése, és ideális volna, hogyha adott esetben nem is értelmiségi, hanem mondjuk gazdasági szférából jönne, mert talán nagyobb lenne az autonómiája, meg nagyobb lenne a rátekintés olyan alapvető kérdésekre, olyan alapvető dolgokra, amiket meg kell tudnunk oldani, anélkül, hogy elvesznénk a különböző értelmiségi csatározásokban. Így aztán azt gondoltam fairnek, illetve szavazókkal szemben becsületesebbnek, hogy én visszavonulok a párt vezetésétől, és most is ebben a pillanatban ennek a pártelnöknek a keresése folyik, és remélhetően elő tudunk jönni majd egy névvel, aki megtartva az eddigi értékfejlesztést és az alapokat, tovább tudja rendíteni a pártot. Nagyjából ezt tudnám erre válaszolni.
Ez egy pártpolitikai kérdés, aminek a kifutását meglátjuk a következő hetekben, hónapokban, években, de az, hogy van-e racionális diskurzus, van-e érvelő vita a magyar nemzetközösségen belül, az nem egy pártpolitikai kérdés, hanem egy általános érdek. Remélem, hogy lehet még vitatkozni, és minél többet fognak tudni az emberek vitatkozni. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián Önök Béndek Péter filozófust, a Magyar Konzervatív Párt leköszönő elnökét hallották.